Jó estét kívánok! Jávorszky Béla vagyok, ennek a sorozatnak a házigazdája. Ez már a 11. a sorban, ez lesz egyébként az utolsó. És a mai vendégem Pajor Tamás. Tamás! Nem ő a legfiatalabb egyébként, Rupaszov Tamás pár évvel később született, de tény az, hogy a budapesti undergroundnak te egy ikonikus alakja vagy, és ez egy elég széles spektrum, tehát ugye a Felugasi László 47-es, te meg 63-as vagy, és azért ez 16 év van köztetek, és mégis nagyjából ugyanannak a vonulatnak voltatok a képviselői.
Hát igen, és hogyha ez még hozzászámoljuk mondjuk a Baksáékat, akik, hát nem tudom, hanyasok, de...
Hát ő egy másik generáció, 49-es, azt hiszem.
Igen. Akkor igen, továbbra is tágul ez a spektrum, és hát mi tényleg kis hülye gyerekek voltunk akkor a komoly és már a dolgot értő, hogy mi miről szól, felnőttekhez képest, de annyira, ha nem is értettük, de éreztük, hogy bekapcsolódtunk ebbe akkor.
Na, de egy kicsit azért menjünk vissza a családhoz, ugye? Mindig szoktál mondani budai polgári család. Azt hiszem neológ zsidó, ez is így el szokott hangzani. Tehát ugye egyrészt mit jelent pontosan a neológ, másrészt pedig a te neveltetésedben ez mennyire volt akkor fontos?
Mindjárt mondom, csak hogy ne legyen ennyire teoretikus és száraz, egy dalban egy kicsit illusztráljuk ennek az érzelmi spektrumait a Gyurival, aki szintén egy neológ zsidó, ha már így... De majd ő elmondja részletesen, ennél is részletesebben el fogja mondani.
Jó, akkor először énekeljen.
Bocsánat, csak egy síbaleset következtében. Budapest, te sárga levelű, Budapest, te síró hegedű, Budapest, te örök dezsevű, elmúló, de valós idejű. Budapest, te hazug pletykalap, összekócolt hajra vett kalap, anyu kedvéért még egy falat. Budapest, te nekünk megmaradt, erdei út régi fatorony, itt tanított mászni faterom, padba rejtett puskák matekon. Tanár úr, ma már nem tagadom. Budapest, te mókás komikus, rólad írni nótát logikus. Gyere, menjünk, vén, puli kutyus, nem leszek itt én politikus. Rád van öntve, mint a kávé, tél és nyár, az ég ezernyi csillagáé, minden éjszakád, akár egy dallal eltalált szív. Szállni kér, sirály, a vár a parlament a lánchíj. Nagy körúti füstös levegő, lakóparki madár etető, Kosztolányi Babics szépernő, Budapest, te széles képernyő, pizzafutár, halkutca, zenész, Budapest, te félig sem egész, turista busz integető kéz. Budapest, kérdezem, hova mész? Rád van öntve, mint a kávé, tél és nyár, az ég ezernyi csillagáé, minden
éjszakád, akár egy dollal eltalált szív. Szállni kész, sirály, a vár a parlament a lánchíd. Úgy áll, a vár a parlament a lánchíd. Úgy áll.
Na, köszönjük a kezdetekről azért. Mert ez egy mai dal, vagy most legalábbis mostanában írtátok, nem?
Hát pár éves azért van, de a kezdet is Budapesten történt, úgyhogy összefügg. Igen, én egy ilyen úgynevezett neológ zsidók családban születtem, aminek később azért lesz nagyobb jelentősége, mert a történet szempontjából, mert 18 éves koromig igazából nem is találkoztam Jézussal, és akkor olvastam el először az Új Szövetséget, amit a Power Henrikéktől kaptam, attól a társaságtól tulajdonképpen, akik egyidejűleg megismertettek az akkor még tényleg teljes illegalitásban fellelhető, vagy még ott sem fellelhető könnyű drogokkal, meg más, később más drogokkal. És ezzel párhuzamosan megismerkedtem a Bibliával is, és annak az Új Szövetségi részével, és annak ellenére, hogy én nem ilyen neveltetést kaptam, egyből éreztem, hogy ez teljesen szíven talált, és akkor tudtam, hogy ez valóság. Ebből a szempontból is különleges ez a neveltetés és származásbeli adottság. Nem, mint hogyha...
Milyen neveltetést kaptál?
Hát én ugye nem olyan értelemben asszimilán zsidók közegben születtem. Nem akarom, hogy nagyon elmenjen erre a beszélgetés, de...
Nem is csak
ilyen. De szívesen beszélek.
Onnan indulunk.
Bármiről szívesen beszélek, az energiaszektor diversifikációjáról is, csak arról kevesebbet
ugye
tudok.
A szülőkről annyit tudunk, csinálni, hogy sportoló volt az édesapád.
Apukám, igen. Ő egy nagyon kőkemény, fanatikus sport és extrém sportember. Anyukám révén nem csak a zsidó neológ hit, hanem a cionista gondolat is erősen benne volt a családunkban. Ő Sejber Sándor tanítványa volt fiatal korában, akinek ez a név mond valamit, egy nagyon híres budapesti rabbi volt, és komoly kutatótudós. És ő áldott meg engem a bármicomó alkalmával. Úgyhogy én ebben a közegben szocializálódtam, ami egy nagy tehertétel volt, hiszen az antiszemitizmus, ugye tudva levőleg nem egy elmúló jelenség, ez valahogy egyidős a zsidósággal. És a kádári világban, bár ez is sok minden együtt úgymond vissza volt folytva, vagy felszín alatti volt, de azért volt, és ez különösen a 12. kerületben, ahol én felnőttem az osztályban, viccmesélés és egyebek közegében kijött, és azért ez egy nagyon fura és kellemetlen érzés. Persze nem lehet hasonlítani az elődeim által megtapasztalt holokauszt túléléshez, vagy nem túléléshez. Erről talán ennyit, nem azért, mert...
Nem, hogy mi ellen lázadtál? Tehát mi volt?
Ez ellen is lázadtam, tehát én az én lázadásom szerintem sokakkal együtt nem egy tudatos és nem egy teoretikus lázadás volt életkoromból fakadóan, nem is lehetett az, hanem egy generális érzelmi attitűd, amely minden ellen, ami hazug volt, vagy ami nehezen elviselhető volt, vagy ami kényszeresen körülvett, az ellen történt a lázadás, az iskolarendszer, az egész bornírt, ötlettelen, betonszürke, bugyuta és hazugsággal végtelenül átitatott világ ellen, amelyben növekedtünk. Mert a hazugság mindig akkor erősebb, hogyha növekvő arányú igazság is belevegyül. És mert az igazságosság aktusa élhetővé teszi a hazug rendszereket, és fenntarthatóvá teszi, hiszen mindig hivatkozási pontot képez azok számára, akik a fennmaradását szolgálják, akár egzisztenciális vagy ennél sokkal bonyolultabb okokból is. Ez minden hazug rendszerre igaz, és minden rendszer hazug, ahogy egy nemrégiben írott versenyben ezt megfogalmazom, hogy minden rendszer bukja, mint az iszlám állam, viszlát nálam. Így végződik az egy, most egyik versem. Mert valószínűleg a rendszeralkotás az egy olyan, hogy az valahogy az embernek még sose sikerült. Tehát én azért abban hiszek, hogy az Isten tud majd egy olyan rendszert kreálni, amiben a József Attilai vágy megvalósul, hogy jöjj szabadság, és teszülj nekem rendet. Tehát az a rend, amit az ember szül, az nehezen tud. Persze kell, nyilván most nem azt mondom, hogy Mad Max bandánként bunkós botta verjük egymást, és akkor majd kialakul valami spontán. Nyilván szükség van egy fennálló rendre, de jó rendet még nem találtak ki, csak kevésbé rosszat.
Bocsánat, az a neurotikhoz azért térjünk. Tehát egyrészt ugye
nyugodtan teregessél, mert én...
Igen, tehát lázadtál ez ellen a világ ellen, ami körbevet mikroszinten is, meg makroszinten is. Te sem voltál akkor könnyen elviselhető.
Hát ha a feleségem itt lenne, akkor be tudna számolni nagyon részletgazdagon arról, hogy ma sem vagyok az. Úgyhogy szerencsére nincs itt. Tegnap megkérdezték a Retro Rádióba, hogy kik képezik a célközönségemet. Mondom, a családomon kívül mindenki. Ugyanis ők akkora overdózis kaptak belőlem, hogy tényleg a lelkükön, a poénjaimmal szemben olyan vastagságú immunitásréteg alakult ki, hogy a Tyrannosaurus bőre ahhoz képest Héliadé reklámarc. Úgyhogy... Tehát ők bármit mondok, fa arccal néznek rám, tehát nem tudom, képtelen vagyok őket szórakoztatni. Az is nagy dolog, ha elviselnek. Visszatérve a lázadásra, a lázadás az nagyon érdekes jelenség. Szerintem tud pozitív is és negatív is lenni. Akkor rossz, hogyha olyan ellen lázadunk, aki tényleg szeret minket és a javunkat akarja. Na most a népies mondás szerint az ilyen különböző rendszerek általában csak olyan értelemben akarják a javainkat, hogy elvegyék azokat, nem a szeretet alapján. Tehát az azokkal szembeni lázadás az sok esetben indokolt, még akkor is, hogyha néha ez artikulálatlan, és néha veszélyes formákat ölt, mert ez sokszor véráztatta, konyarukat vett a történelemben. Azért a miénk szerencsére nem, vagy nem annyira, csak részben, mert hogyha a droghalálokat is ide számolom, akkor igen. És ezért azt gondolom, hogy ez egy sokfenekű kérdés ez a lázadás, meg maga a rock'n'roll is. Én ugye pár éve megfogalmaztam azt, hogy a rock'n'roll már csak egy rokkant troll, mivel ugye ez a rock'n'roll az nem egy tánc szállóigéről ismernek sokan annó, vagy ismertek. Ezzel szemben ez egy ilyen ellenállítás, de ez is már több éves, és azt gondolom ma már, hogy azért van talán a rock'n'rollnak is továbbra is legitimitása, mint egy-egy kis buborék a sok buborék mellett, hiszen a buborékok világában élünk, és a buboréket mindenki belakhatja végülis, azt nem tiltja semmi, csak a buborékból nem mászhat ki büntetlenül. Tehát magyarul, ha valaki idealista, önazonos, valóságkutató és értelmes és őszinte, és ha kell lázadó, ha kell szeretetközpontú, vagy bármilyen dalokat ír magának, vagy verseket, ezt megteheti, ebben nem fogja senki gátolni. Ahhoz, hogy azonban olyan társadalomformáló hatással bírjon ez, mint mondjuk a 60-as években, vagy legkésőbb a 80-as években, az már nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát ezt a szerepét szerintem elvesztette a rock'n'roll, erről szól a rokkant troll. Tehát a tehetségkutatókban az derülhet ki, hogy mindenkinek jobb hangja van, mint John Lennonnak valaha volt, de az nem, hogy hangja lábszernyit is jobban tud hatni, akár csak egy kis közösségre.
Annak idején azért nagyon hittél benne.
Hát igen, mert akkor valahogy ez hihető is volt, és valamennyire működött is, de a hit az mindig más, mint a tudás. Pontosan az a hit, ami ami nem tudott volt, reflektálatlan hit volt, ez vezetett ahhoz, hogy ennek, ahogy látom a jelenlévőkből, meg a későbbi fejleményekből, hatása lett. De hogy azt azok, akik részt vettek benne, tudták is, hogy mit csinálnak, azt nem nagyon hiszem. Illetve hát nyilván a nálam egyel idősebb generáció már jobban, én általában mindent ilyen félig öntudatlanul csinálok, most is, és akkor lesz jó. Úgyhogy jobb, ha nem tudok róla, hogy mit csinálok.
De a Neurotikot is öntudatlanul alapítottad? Ugye 1980-ban az első punk zenekarok egyikéről beszélünk.
Igen. Természetesen az öntudatlanság az nyilván egy skálázható fogalom, tehát nem mondjuk patológikus értelemben öntudatlanul, hanem csak félig öntudatlanul, tehát az ember nem igazán tudta, csak érezte, hogy én most mutattam az előadás előtt egy, hogy nemrég kaptam a 1980-as vagy 81-es koncertünk lehetett a Kassák klubban. Hát a zenei színvonal az mondjuk távol van attól, amit mondjuk inkább a 20. század elejé kortárs dodekafónia kategóriába sorolnám, mint a popzenei hangzás világába. Magyarul nem tudtunk zenélni, de a jelenségbe beleéreztünk, és azt egyből éreztem, hogy nekem az a dolgom, hogy hassak az emberekre, és nem az feltétlenül, hogy zenéjek. Ugye Gyuri barátommal évtizedek óta tartó vitában állunk, e tekintetben, mert ő meg egy klasszikus értelemben vett zenész, aki nagyon jól zenei módon közelít a valósághoz. Én meg a költészeti, meg a jelenség oldalról, a kommunikációs oldalról, és a kettő néha szikrázik félúton. De egyébként a könnyű zenében ez a kettő házasodik össze, tehát a dal és a vers, és ebből jön egy olyan új minőség, amitől különleges.
És téged azért alapvetően mindig a vers oldaláról, vagy a szöveg oldaláról, nem? Tehát, hogy neked nem volt annyira fontos de kevésbé volt fontos a zene.
Inkább úgy mondanám, hogy az elején a jelenség volt fontos, akkor még nem tudtam szöveget írni se. A jelenség volt fontos, és a jelenség rántott be, és a jelenséget tudtam én is fokozni, vagy reprodukálni. Aztán ugye 80-as évek közepén kezdtem tudni már szöveget írni, nyilván egy intuitív megérzés alapon, hiszen ezt nem nagyon lehet tanulni. Onnantól kezdődik igazából a szövegírói pályám, azt nem tekintem valós szövegeknek, hogy mit azt ordibált, hogy anarchia, meg mit tudom, ez bárkivel le tudja írni. Persze akkor megcsinálni, és akkor kiabálni, azt nem mindenki tudta, de ettől még, hát nyilván erre is lehet azt mondani, hogy költészet, mert ugye Petőfi Sándor bemegy március 16-án a kocsmába, és akkor kérek egy fröccsöt. Sanyikám, már megint tegnap is akkora balhé lett belőle, szóval. Úgyhogy ez is a költő öntudatlanságára mutat rá.
Melyik egyébként az első dal, amelyiket, nem azt, hogy vállalod, de amelyikre már úgy tekintesz, mint költészet?
Hát aztán az, ami tulajdonképpen az első magyar rap költeményként vonult be a kultúrtörténetbe, az a Rock and Roll nem egy tánc, az 1986. februárjában írtam. És ez az elsők egyike volt, ami olyan komolyabb. Előtte is volt egy-két, szóval volt egy evolúciója ennek a 80-as évek közepén, és akkor a második felének az elejére lett egy ilyen világ, amiről ugye megismernek engem. És aztán ennek az is a nagy nehézsége az én sorsom és pályám tekintetében, ami mondjuk Petőfi is lett volna, hogyha ilyen kort megél, mint én, hogy nehéz az embernek, utána van egy ilyen imprinting a kultúrtörténetben, amiről megismerik, akkor utána nehéz egy második, harmadik mondást elmondani. Nekem a második mondásom az ámen volt, és az evangéliumi rockzene, amiben szintén az első volt, mint ilyen az ámen, amit alapítottam. És most egy ilyen harmadik mondásban vagyok, nem megtagadva természetesen a, az evangéliumi hitet, hanem azt maximálisan tovább víve, sőt, azt szerintem egy sokkal szabadabb és szerethetőbb és hitelesebb formában tolmácsolva. Egy olyan nyelven, amely nem feltétlenül a teológia eszköztárával akar élni e tekintetben, hiszen, és egy fontos eszköztár, csak egy kicsit a teológia egy olyan eszköz, amilyen mondjuk az építkezésnél az állványzat, amely nélkülözhetetlen bizonyos munkafolyamatok elvégzéséhez, azonban később le kell bontani, mert különben csúnya lesz a ház, és az állványzatban nem lehet beköltözni, mondott a Ruf Tibor barátom. De mondhatnám azt is, hogy olyan, mint a mankó, amivel nem lehet sprintelni. De lehet ilyen esetben, jól jön egy kis támaszték. Szóval ilyen a teológia. Úgyhogy én egy ilyen teológiamentes, szabad módon élem ezt meg, és ez talán a harmadik mondásom, és ezzel a mondással mondjuk pont egy olyan korba futottam bele, amiben az információ cunami az mindent felülmúlt, tehát én mélységesen örülök, és óriási mértékben megtisztelve érzem magam, hogy eljöttetek, és kíváncsiak voltatok erre a beszélgetésre, mert az is csoda számomra, hogy ebben az információ dömpingben, amiben a sport, a politika, a kultúra, a mindennel versenyez, és ömlik az ember másodpercenként 100 millió, abban az emberekhez, a gondolkodó értelmes emberekhez, akikhez én szólni szeretnék, vagy talán van mondanom, azokhoz egyetlen eljut, és nagyon örülök, amikor az előadásaimra eljönnek. Jó, lehet, hogy nem annyira, mint az Azária bulira, de nekem ez is öröm.
Ne lazítsuk a beszélgetést egy kis utánével.
Ja, lehet. Ez a dal, ez picit a mostani egy-két elmúlt évemről szól, és mindenki elmélkedhet róla szabadon. Értem én, hogy nincs ki boldog, értem én, hogy vár a mennyból, értem, hogy ellopták sorsom, megértem, mert nekik sem volt. Értem én, hogy mivel nem volt, kellett egyet szerezzenek, csak nem értem, hogy miért van, hogy minden neszre berezzenek. Értem én, hogy nem lehet-e bűntelen kedvedben járni, már akkor tudtam, mikor tettem, mégsem bírtam ellenállni. Értem én, hogy annyi jó ígéretünkből semmi nem lett, csak nem értem, hogy kiderüljön, ennyi idő miért kellett. Mikor először láttuk meg egymást, milyen jó volt. Az örök lét egy pillanatra szíven csókolt, de nem tarthat a pillanat örökké a kedvemért. Úgyhogy egyetértek mindennel, mert egy koldus mindig egyetért. Értem én, hogy érteni kevés, érezni kéne, de az nem megy. Értem én, az élet mesés, éppen bemondta az M1. Értem, kérded, miért pofázok, túl későn és túl gyengén. Érted, innen nem hallják, régit hagytak az út mentén.
Értem én, hogy miért nem jobban, elvittem a balhét magam. Értem, túlhajlékony voltam, ezért lettem hajléktalan. Értem én, hogy most meg kérdik, miért alszik a hapsi padon. Fűtőelem lett a szívem, magam meg a paksi atom. Mikor először láttuk meg egymást, milyen jó volt. Az örök lét egy pillanatra szíven csókol, de nem tarthat a pillanat örökké a kedvemért. Úgyhogy egyetértek mindennel, mert egy koldus mindig egyetért.
Zeneszerző Szentki Erri Gyuri.
Egy picit még azért kanyarodjunk vissza a 80-as évek közepére, ugye hát ez a világ vesz körül, ez a kiállítás is arról szól. Mutattál nekem egyébként egy fotót, ami szerinted nagyon jól jellemzi, ugye itt ez a három
királyok. Bors Jenő, Erdős Péter és
Rajnák
a ifipartnak a retteget vezére. Hát igen, szóval ugye itt arról elmélkedtünk, hogy ennek a szocializmusnak volt egy ilyen antropomorfológiai eredménye. Tehát, hogy az emberek átalakultak egyszerűen az arcberendezésük tekintetében és az eszméhez. Ha megnézzünk egy ilyen Brezsnyev, vagy Kádár, vagy Honecker fotót, ezt egyből le lehet venni. Még jobban látszik ez az alsóbb szinteken, tehát ilyen központi bizottsági tagok, meg pártfunkcionárisok, tehát az ember megnéz egy-két ilyen régi videót, tehát hogy lehet, hogy ilyen emberek voltak? Tehát ma nem ilyenek az emberek. És ez egyébként most túl a tréfálkozáson nagyon jól mutatja azt, hogy ami bennünk van belül, a spirituális való, az ül ki. Úgyhogy nagyon érdekes dolog ez, és hát az különösen érdekes, ebben a kiállításban nagyon-nagyon értékes tartalom és elgondolkodtató, hogy miként akarta a rendszer lojálissá tenni azt a műfajt, amely minden ilyen berendezkedés ellen szerveződött. Tehát hogy lehet megszelídíteni a megszelídíthetetlen? Hát végülis lett rá példa, és jelentkező is, meg nem akarok itt tényleg senkit kárhoztatni, mert mindenki más, tehát nem érdemes egymásra összehasonlítani magunkat, mindenki legyen a maga bőrében, jó? És nem lehet mindenki, mit tudom én, Angyal István, vagy Petőfi Sándor, és nem is kell, hogy az legyen. Meg én se lettem, hozzateszem, tehát valahogy mégiscsak túléltem ezt az egészet, de meg Baksasós János lett mindenki, nem lehet. De visszatérve ehhez a gondolathoz, hogy a rendszer hogyan akarta integrálni, részévé tenni ezt az egészet. Egyébként a közelmúltban szerepeltem egy mozifilmben, az Eltörölni Frankot Fabricius Gábor munkája, ami pont ez boncolgatja, kicsit fiktív módon elemelve a 80-as évek valóságát a konkrét magyarországi undergroundtól, mint egy ilyen nyugati ember számára kicsit bemutatva, hogy körülbelül az ő nyelvén mit jelenthetett a 80-as évekbeli vasfüggönyön túli világ alternatív zenéje. És ott nagyon érdekes, a mostani énemet viszem vissza egy akkori lázadóval való diskurzusba, amit a Filó, a Fuchs Benjamin alakított. És ott is ez a kérdés van boncolgatva, hogy ott is van egy ilyen erdős karakter, aki megpróbálja involválni a fiatal lázadót sikertelenül, de nagyon érdekes a retorika, a pszichológia az egésznek, hogy hogy hogyan sikerül, vagy nem sikerül ez. A rendszer baromira félhetett ettől. Ugye Szőnyei Tamásnak a tényfeltáró műve, aminek a címe, azt hiszem, hogy a Müller Pétertől vett címa, nyilván tartottak. Így két szóban. Feltárja ezt velünk kapcsolatban is, meg sokakkal kapcsolatban, mennyire félt a rendszer. Teljesen alaptalanul. Ez rámutat arra, hogy a hatalom mindenkori birtokosai, azok mennyire paranoidak általában, különösen, hogyha a hatalomhoz jutásuk eleve illegitim, annak fenntartása még inkább az, akkor szükségszerű, hogy állandóan félnek, hogy elveszítik. úgyhogy ez mozgatja, vagy az ilyen típusú titkosszolgálatok nagy részét, csak ugye ez azért nem lehet soha hosszú távon jó, mert ezeket mindig dobja a történelem a kukába. Tehát hiába nagy Herodes felépítette fél Jeruzsálemet, de senki nem úgy emlékszik rá, hogy ó, a nagy Herodes, hanem köp egyet, ha arra gondol, hogy mit csinált a nagy Herodes, mert egy irdozatos, egy szemétláda volt, aki emlékművet akart emelni magának ezekkel a nagy építkezésekkel. Nem véletlen, a diktátorok nagyon szeretik az építkezést. Azt gondoljuk, hogy róluk szól. De ez nem fogja megfordítani azt, hogy hány embert kellett kizsákmányolniuk a piramis felépítéséhez. És a félelem, ami kelet-európai világunkban egy nagyon ismert és erős társadalmi és lélekformáló tényező. Nem mintha máshol ismeretlen lenne, de nálunk ez egy sok évszázados hagyományra visszatekintő dolog, ami valljuk be, hogy az együtt, hogy nagyon rossz, létrehozta a világirodalom és a világ kultúrtörténet legcsodálatosabb alkotásait, gondoljunk csak Dosztojevszkijre vagy Franz Kafkára, akik nem lettek volna ugyanezek, hogyha mondjuk Kansasbe születnek meg, vagy Ausztrália, vagy máshol a világon, ahol nem kellett volna szembenézniük azzal, hogy a létezésünk fel van szántva a félelem rendszerével, hogy labirintusba születünk meg, hogy az embereket, ahogy Menhelyen fogalmazza, agyadban kopasz cenzorul, egy belső cenzor igazgatja, és nem kell, hogy utasításban részesüljenek, hogy ezt vagy azt tegyék, hanem maguk tudják, hogy mit kéne tenniük, ha nem merik azt tenni, amit anélkül tennének, hogy azt tudják, hogy mit kéne tenniük más szerint.
Titeket próbáltak integrálni? Volt rá kísérlet?
Ez nem így működött a 80-as években, tehát ez nem az 50-es évek rendszere volt, ezért is nagyon felelőtlen lenne ítélkezni bárki fölött. Mert ha én az 50-es években kellett volna élnem, és ez is vicces, hogy kezembe került egy nagyon szellemes, de valós antológia, költői antológia, amelynek azt hiszem az a címe, hogy az 50-es évek propaganda költészete. Most nem akarom felsorolni azokat a magyar irodalmi nagyságokat, akiknek a nevük ott fénylik egy-egy vers mellett, de tényleg komoly írókról és költőkről van szó. És beleálltak. Szóval ez számomra nem stigma, hanem a realitás. Én is ilyen vagyok. Mindannyian ilyenek vagyunk egy adott szituációban. De hát, hogy nem ezzel kapcsolatban, akkor mással kapcsolatban. Szóval gyarlók vagyunk. És a gyarlóságunk az egy nagyon összetett dolog. El tudjuk hinni kicsit cinkosan, kicsit őszintén, kicsit butítva magunkat, kicsit már akkor is butítva magunkat, amikor már tudjuk, hogy ezzel rászedjük magunkat, meg másokat is, de meggyőzve még mindig magunkat a pozitív, a mellette szóló érvekkel arra, hogy ez így jó, ahogy van. Ilyenek vagyunk. És ennek az összetettségét nem lehet egy ilyen vezényszó, áruló, üzős, picli, besugó, 3x3-as. Ez azért visszataszít, arra nem beszél, hogy akik mondják, azok mit tettek volna azok helyében. Szóval ez egy nagyon visszataszító tud lenni. Én megmondom szintén, hogy ezt a 3x3-as ügyet is ma már inkább úgy látom, hogy baromira sajnálom. És sokkal jobban sajnálom azokat, akik ebbe belementek. Nyilván ott is lehetett differenciálni, hogy valaki tényleg szemét volt. De volt, aki belesodródott, megfenyegették, nem volt elég bátor, mit tudom én mi.
És ártatlan jelentéseket adott.
És ártatlan, vagy nem mindig ártatlan, tehát ez sokkal-sokkal szürkébb, mint fekete-fehér, és én sokkal jobban sajnálom ezt, mert hát gondoljunk azokra, akik ezt utána felvállalták, vagy kiderült róluk, mind mentek keresztül. Én ezt nem, sokkal, sokkal nagyobb gazemberek voltak, akik ezt megcsináltatták velük. És érdekes, az ő nevüket nem emeljük ki, és nem mondjuk azt, hogy hú, micsoda gengszterek voltak ezek. Akik a, ahogy a Zsoltár mondja, a 92-es Zsoltár, a törvény színe alatt szereznek nyomorúságot. Tehát szerintem az állami berendezkedés égisze alatt működő mindenkori maffia, az azért sokkal gonoszabb, mint a maffia néven nevezett alulról szerveződő maffia, mert az utóbbi az nem tart igényt a törvényességre, felvállalja a bűnözői lét kockázatát, ezzel nem mentesíten természetesen a gazdetteiket. Tehát a gazdettek ugyanolyan morális kategóriába esnek, de valamiért mégiscsak egy icipizit súlyos, vagy akár sokkal súlyosabban nem használják ki azt a morális alapelvet, amely valahol, mint egy közjó lebeg a történelmünk fölött, hogy szükség van egy autoritásra, ami kordában tartja az igazi gonoszokat. Ha az igazi gonoszok belebújnak az autoritás jelmezébe, na akkor jönnek el a legszörnyűbb diktatúrák. Ilyen volt a kommunista diktatúra is természetesen, de rögtön hozzáteszem, hogy nagyon nem szeretek ma már kommunistázni, mert egyetlen egy élő kommunistát nem látok a világon, nem tudom, hogy jól gondolom-e. Fasisztát sem nagyon, mondjuk abból kicsit nagyobb a hajlam, valljuk be. De ki az, aki ma felvállalja, hogy ő kommunista? Komolyan mondom, azelőtt bizonyos értelemben megemelem a kalapomat, mert ez nem egy divatos dolog, ez egy szitok szó. Most eltekintve a tartalmától, amiben nyilván nem értek egyet, tehát nem gondolom, hogy az anyagi javak egális elosztásának a véghezvitele erőszakos államhatalmi eszközökkel az egy jobb világot szülne, most leegyszerűsítve rosszabbat szül, önkéntesen meg maxima kibucban tudták ezt létrehozni, de ahhoz is egy speciális történelmi helyzet kellett. Tehát nem hiszek a kommunizmusban, de abban sem hiszek, hogy kommunistázni kéne tét nélkül. Egyébként a Rocktérítőben van egy érdekes rész, amikor ordinári csúnyán beszélek, most már hála Istennek nem, de akkor még igen, és akkor van egy utána szaftos káromkodat közepet, egy sípszó.
Igen. Én tudom, hogy mit mondanak.
Na és mit mondanak?
Moszkovita.
Hát igen, vagy Szovjetunió, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Tehát az volt kisípolva egyedül.
Tehát minden káromkodást engedtek, de azt...
Igen, azt nem engedték. Úgy látszik, az a legcsúnyabb káromkodás, a Szovjetunió. Úgyhogy tehát az akkor tényleg, mondjuk akkor volt tétje, de akkor se kellett belehalni. Hát különben nem lennék itt. Tehát nem volt akkora tétje, hogy jaj, jönnek a fekete autóval, nem. Én azok előtt emelem meg a kalapomat, akik akkor is kimerték mondani, és akkor vállalták, hogy gulág, recsk, mit tudom én, és voltak ilyenek. Mi már nagyon lájtos fiúk voltunk a 80-as években. Szóval nem lehetett tudni, mikor lesz vége, de a rendszer már felszín alatt már erodálódott azért.
Ha már a Rocktérítőt szóba hoztad, ugye, majd ez egy cezúra az életedben. Azért ott nem csak ez a káromkodás, mondjuk ez a káromkodás mi utántől következett be, ugye egy koncert után, ahol elvették az áramot, vagy nem tudom már pontosan mi történt, de hogy ott nagyon ki voltál fordulva magadból, nagyon agresszív voltál, veszélyes voltál.
Hát azt mondom, hogy az a helyzet ebben a korszakban, amikor nem. Tehát, hogy ezt tulajdonképpen nem tudok olyat mondani, amikor nem, és nem tudok olyan koncertünket, ami ne botrányba fulladt volna. Tehát ez a nehézség annak a korszaknak, és ebből is látszik, hogy ez nem igazából nem egy zenekar volt, hanem egy ilyen botrány banda. És most azt keresem, hogy felolvasok egy olyan verset, ami kicsit, igen, ez kicsit megint erről is, meg még másról is szól. Az a cím, hogy emberséges lágerőr voltam. Az após rendes melót szerzett a járásba volt bejárása. Iszlát tétlen egópercek, a csillagoknak is van állása. A dolgozónak sovány vigasz, hogy a munka szabaddá tesz. A prófétai hiánypiacból lesz, csináld magad, vátesz. A dráma mindig később érik, a nyers akarás jár elől. Hát így lettem én néző félig, és félállásban lágerőr. Ki akar lenni laposból, ha? A tinta még meg se száradt, jól fogott az após tolla, de hát nem tudtam az árat. Az életből csak egy darab van, és a legdrágább van ingyen. Nem tudtam, hogy nem tudtam, és azt hittem, hogy azt hittem. Ha túl sok a csepp, a tenger lázong, és mindenki csepp a tengerben, a világ melegszik, én belül fázom, már üvölt a recs a gleccserben. Oly szépnek tűnt az őrtoronyból a panorámás vármegye, nagyot szólt a körporondról az elmúlt 20 év lágere. De leszereltek pár fillérrel, és lett néhány ingóságom, arra kérlek, majd intézzel kis enyhítést a bíróságon. Mert tudom, egyszer felelnünk kell, még ha senki nem is kérdezett, bevallom volt 1000 bűnjel, hittem, barátom a gépezet. Oda visszaéltem, mint mindenki. Én voltam többen, és te kevesebben. Próbáltam úgy tenni, hogy nincs semmi. Így az én hangom szólt jegesebben. De tegye fel a kezét, akit nem csalt, kinek nincsen skalp a zsebében. Én szegény vagyok, mint a kincsenpark lókolbászban, amin van az esélyem. Nézd, lukat vágtam szöges dróton, szereztem pár plusz adagot, néhány fogoly, hogy meglógjon, ha menzás néni túsza vagyok. Tőlem enyhe kokit kaptál, mondtad önszántadból maradsz. Összességében ez volt még talán a legvidámabb barack. Mondd, hogy veled rendes voltam, meg amúgy is parancsra tettem. Szebb időkben, jobb napokban mi barátok lettünk volna ketten. Azóta már a karhatalom minden ukkáza a kukába, én meg egyre azt ugatom, már nem megyek le kutyába. Csinálj úgy, hogy múltam nincs, fussunk össze tisztán, bátran. Minden rendszer bukjon, mint az iszlám állam. Viszlát nálam.
Ez ugye mostanában született, vagy most?
Igen.
Na, szóval visszatérve a Rocktérítőre, ugye, hát ez a film szerintem itt sokan tudják, de azért el kell mondani, hogy itt megtérsz. Tehát egy nagyon radikális életet élsz addig, ez a rock and roll élet, sex and drugs and rock and roll. Nem csak beszélsz róla, vagy nem csak énekelsz róla, hanem meg is éled. És utána hirtelen a forgatás szünetében valami történik, és egy teljesen más ember jön vissza. Mi történt pontosan?
Az történt, hogy ahogy utaltam rá, én már 18 éves koromban megismerkedtem az evangéliummal, és tényleg akkor nagyon-nagyon-nagyon szíven talált. Ja, így szúrom be, hogy amit megbeszéltünk az elején, csak elfelejtettünk, hogyha bárkinek kérdése van, az tartalékolja, és akkor a végén fel lehet tenni. Szóval engem nagyon-nagyon szíven talált Jézus, és egyből tudtam, hogy ő van, és ővel egyszer találkoznom kell. Ezt a mai napig így tudom, és így gondolom. De akkor ugye nagyon sok évig nem tudtam úgy élni, nem tudtam azt megvalósítani, amit én őszintén a szívemben hittem. És viszont ez egy olyan kettősséget adott, ami az eredményezte, hogy a kultúrában is mindig afelé vonzottam, ami erről szólt. Tehát a Dosztojevszki, Karamazov testvérek, a Thomas Mann József és testvérei, a Franz Werfel, halljátok az igét, a Simone Weil, a nem tudom, ilyenek érdekeltek mindig, akiknek a témaválasztásukban a bibliai gondolat súlyos volt. Aztán ahogy telt múlt az idő, úgy radikalizálódtam, és úgy sodródtam egyre veszélyesebb irányban, és aztán így jutottam el 80-as évek talán közepe tájékán a Nietzsének az Aratusztrájáig, amely brutális hatással volt rám, mert ugye én nem gondolkodó vagyok hivatásosan, és nem is vagyok annyira művelt, és nem úgy közelítek általában a valósághoz, hogy szóval megvan bennem az analitikus készség, de az nem uralja az érzelmeket, hanem mindent az érzelem és az intuíció visz. Az analízis az maximum később kezd felzárkozni, és engem az a tulajdonképpen vallási jellegű ige hirdetés, amit a Nietzsche tulajdonképpen a kereszténység ellentételeként meghirdette az Zarathustrában, az olyan mértékben lehengerelt, hogy onnantól kezdve a lázadás, amely olyan pillért kapott, amely már ideológiai alapon tudott állni. Ugyanis az ő fő tézise az, hogy ha jól értettem meg, hogy a zsidó-keresztény és az ember is a keresztény gondolatnak a szeretet központusága, a részvét központusága, az ember önfeladása valaki más érdekében, a lemondás, az aszkézis, ez mind egy külső társadalmi elvárás és egy természetellenes aktus, amelyet a vallás kényszerített ki, és az igazi természetből fakadó, az pontosan ennek az ellentéte, a hatalom akarása, az ego féktelen kiemelkedése, sőt felülemelkedése minden más egón, az übermencsben, az akarat diadala és a törvény teljes elutasítása. És ez sajnos az akkori életmódommal olyan mértékben összerezonált, hogy ebben úgy éreztem, hogy na végre valaki kimondja, amit én is így gondoltam, csak sosem mertem. És ez egy életveszélyes töltet. Ezért nagyon szerényen és tényleg csupa kisbetűvel azt gondolom, hogy Nietzsche, mármint a véleményemet csupa kisbetűvel, azt gondolom, hogy Nietzsche például egy korszakos módon hatott az egész modernre és posztmodern világra, amiben élünk, amiben az ego féktelen magasztalása, az akarat diadala, a hatalom szeretete, azokat is befolyásolja Nietzsche-i módon, akik soha életükben nem találkoztak vele. És engem ez terelt az ellenpólus irányában. Aztán ez oda jutott el, hogy annyira félelmetessé vált az állapotom, hogy megijedtem attól, és ez már az isteni kéz volt az életemben, hogy mi van akkor, ha ezt a végkifejezetet elengedem. Abba az irányba menni, ahol, ahogy Nietzsche, hát nem tudom, hogy így fejezte be, sajnos az utolsó még alkotó emberként lejegyzett megnyilvánulás, hogy ebbe az irányba hatnak, aztán az utolsó 11 évét Katatóniában töltötte, ami szintén nem egy jó jel a távozás megelőző évtizedre. A lényeg, de egy kolosszális gondolkodó volt, csak amit képviselt, az nagyon, nagyon az ellenpólus. Sok mentő körülmény van, de most ezt nem akarom felsorolni, hogy miért válhatott ilyenné azt a történelmi kereszténységet ismerte meg, amely szerintem nagyon távol esett attól, amit igazán Jézus mondott, és lehet, hogy ezért nem bármekkora gondolkodó volt, igazán nem élte át, nem is érthette meg, amit Jézus. És ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy mi kis senkik ezt megélhetjük. Én kis senki ezt megtapasztalhattam, hogy Jézus milyen csodálatos, és valóban volt egy pillanat az életemben, amikor megbocsájtotta a bűneimet. Ez úgy történt, hogy ahogy említettem a barátaimmal, szóval éjjel-nappal erről filozófáltunk, ezekről a kérdésekről, és a drog állapotában berúgva minden, hogy fontosan ez volt a téma, tehát ez nem hagyja. És akkor végén már annyira stresszesen démonizált, és ilyen rettegetlen, rémlátomásos állapotban voltam minden nap, hogy egyszerűen bárhol kinyitottam az írást, mindenhol az bukkant fel, hogy nekem rendeznem kell a kapcsolatomat Istennel. És akkor ekkoriban hallottam egy kis gyülekezetről, amely akkor szintén ilyen underground státuszban volt, mint ahogy én is, a Híd gyülekezete. És akkor elmentünk ebbe az underground státuszú Híd gyülekezetében a barátaimmal, és ott megtértünk. És megtapasztaltuk azt, hogy Isten valóság, hogy lehet démonoktól szabadulni, hogy Jézus az, akinek a Biblia mondja, ez elementális és elképesztő volt. És akkor ugye a rocktérítőjép nem forgott, mert finanszíális okok miatt állt fél évig, és amikor jött újra a Xanthus, akkor először elutasítottam, aztán meggondolva a lehetőséget éltem vele, és az lett a vége, hogy ezt elmondom az embereknek. Ez történt velem, és tulajdonképpen ez a válasz a kérdésedre, hogy nyugodtan szakítsák körül, mert ez egy
nem szeretnék
foglalkozási ártalom, hogy...
De az igen, hogy most van egy cezúra, és akkor most játszunk egy dalt.
Játszunk. Akkor jöjjön a... jöjjön a... jön a zsidó királya.
Azért a védelmemre hadd mondjak annyit, hogy nyilván nem töltöttem volna ennyi időt a Tamással, mint szerzőpáros, hogyha nem lenne számomra a szó fontos. Ugye elhangzott egy még az elején ez, meg hogy ne, az sem mindegy, hogy ki beszél.
Most Gyuri beszélt. Gyurinak minden felmenője, vagy sok felmenője ügyvéd volt, meg ilyenek, és nagyon jól tud érvelni. Nagyon szeret is, főleg, ha én velem szemben kell.
Nem, de ha mondhatok egyetlen egy gondolatot, mert engem is meg kell nyilvánítani, hogy igazából... hogy számomra az a kérdés abban a dologban, amire most hát spétreflexre reflektálok, tehát az az állítás, hogy vajon a verbális közlés a lényegesebb, vagy pedig az a fajta ilyen metakommunikatív közlés, amivel a zene úgymond idézőben dolgozik. Tehát én ezt nem összehasonlítani akarom, hanem egyszerűen maga amiatt, hogy születnek a dalaink, vagy nekem születnek zenéim, amik szöveg nélküliek adott esetben, de hát mondjuk a Tamás is nagyon szerintem, nem túlzásban mondom, zseniális dalokat ír zeneileg is, tehát az a pár dal, amint ő jegyez zeneszerzőként is szerintem nagyon izgalmas és nagyon különlegesek, és ott is vannak zenei részek, ugye, ahol nincs verbalitás, és számomra az az érdekes, hogy valójában az a hatásmechanizmus idézőjelben, mert csúnyán hangzik, tehát az a hatás, ami az embert éri, miközben zenét hall, ahol ugye a verbalitás nem helyezi konkrét szituációba, esetleg valaki ismeri a címét a zeneműnek, de mégis a hatása, ami közben történik, az mégis személyes lesz és konkrét, és az ember be tud azonosítani érzelmeket, életszituációkat, tehát olyan dolgokat, amik a verbalitásnál nyilvánvaló, hogy ott is úgymond a háttérhatás, tehát a művészet erről szól, hogy valahogy van egy olyan háttérhatás, ami erőt vagy érdekességet ad a magukba a szavakba, de ott mégis maguk a szavak hordoznak egy konkrét jelentést, tehát ott könnyebb beazonosítani. És igazából a Tamással, amikor ezek az ilyen munkaviták vannak, ezek igazából nálam arról szólnak, hogy például egy hangnem, ha megváltozik, az számomra mást mond, ha máshol van egy dalnak a hangnak, sem, mert a hangnemeknek is van közlése. Tehát még ezt az általános iskola gimiben is az énekórán, az énektanár megpróbálja ezt bedobni, hogy na, ennek milyen hangulata van ennek a c-mollnak, drámai, tragikus, stb. Tehát igazából én nem, tehát a két dolog együtt fantasztikus eredményeket tud elérni, és hát igazából ez is egy örök vita bennem is, hogy ugye mi egy szerzőpáros vagyunk ilyen módon, és nagyon sokan, vagy hát nagyon sokan, de tehát tisztában vagyok azzal, és magam is így gondolom, hogy érdekes, hogy ezek a dalok egy koherens valamit képeznek, de viszont ugyanakkor meg az is ebbe a dologba benne van, hogy közben a Tamásnál néha úgy érzem, mintha nem érzékelni, hogy az a fajta metakommunikációs folyamat, ami a zenében akkor is megtörténik, amíg semmilyen szöveg nincsen rajta, az esetleg sérül. Tehát én hallom azt, hogy ez most mást mond. Tehát igaz, hogy nem szavakkal, de már mást mond így az akkordmenet ebben a hangnemben. Tehát igazából erről volt szó.
Igen, most viszont a te verbalitásod volt egy kicsit túl. De várjál, inkább akkor tudod mit? Játsszuk le a te megént, mert annak meg te ír. Csak azért, de Gyuri tényleg fantasztikus zenéket ír, és ebben teljesen igaza van, és így kiegészítjük is egymást, hogy így a vakfoltokat kitöltjük. Erről a dallamról még csak annyit, hogy kicsit a Cseh Tamás bereményi világot idézi az egész. Ahogy a vezeték fut a kutyában, eltűnt sok ezer év kutya futtában, sikít a gőz a buta kuktában, ízzunk mindnyájan, mint nap a nyugtában. Van ki előbb gondol másra, aztán magára, van ki jachtra költés afgán agárra, van ki az aktuális szelek híve, nézi a hulladékot szelektíve, s kinek fülest kaptak cégei tenderen, és ül egy jachtban az égei
tengeren, van ki röhög jobb és baloldali, csak felül a gépre is dalol balin. Van ki oly függő, hogy ki inná a viszki gyárat, nem tudja, van-e mégis, hol a vészki járat, pedig az ember nem ösztön állat, te is tudod, ne húzd a vállal. Van ki megosztó videót, néz videó megosztó, szíve távol van, mint ide a jelosztó, nyomasztó öltönyök sora az akasztó, ígéri új életet, kezd majd tavasztól, a hajnali járat álomba rázta, homlokán mélyült a három barázda, az aktatáska előtt akna ásva, mert éppen inog a lakhatása. Gyuri, kinek reggel kapucsinó jut és kapunyító, gyerek búcsúval az apucitól, de éjszaka alva és kész a karva is, szippantja be a pénzhatalma. A küszöb előtt még lábbeli zűrzavar, szeme pásztáz, mint svábhegyi űrradar, egy búcsú csókot még elhadar, ami felkavar, aztán balkanyar. Végül itt maradtunk, te meg én, ketten túl a város tömegén. Gondold meg fehéren is, feketén, mi vár ránk ott a világ tetején.
Na, Cezúra ugye, rocktérítő, onnantól jön az ámen. Az ámen, ami ugye igent jelent, egyfajta igenlést mindenre, minden, ami pozitív. És közben ugyanazzal a fajta radikalizmussal találkoztam én legalábbis az elején, mint amit az undergroundban képviseltél, csak más volt az ige. Tehát ahogy te is mondod, a drog helyébe beült a Szentlélek.
Igen. Hát ez egyébként szükségszerű, ha valaki komolyan gondol valamit, és az Isten ügyét, azt csak a legkomolyabban lehet gondolni. Pontosabban a legkomolyabban lehet hinni, és a gondolat az meg először néha kicsit zavaros. Na most ebből ennek a kettőnek a szétcsúszásából adódik két dolog. Egyik az egy nagyfokú hitelesség, az önazonosság megkérdőjelezhetetlensége, ami a hatóerőt adja, de egyidejűleg az exkluzivitás, a fanatizmus, a sok esetben bigottságig menő vagdalkozás is. És sajnos az utóbbi is jellemezte egy bizonyos életkoromat, aztán ennek egy ilyen szelidített változata még sokáig elnyúlt. Amikor már meg tudtam okolni, nem annyira megokolható, de nagyon, nagyon vonalas levezetéseket, és az elmúlt mondjuk 10 évben, és azon is belül is az elmúlt 4-5 évben mentem át egy olyan metamorfózison, amely szintetizálta az eddigi értékeket, és a hit értékeit, nem hogy értékeit, hanem nem hogy a hit értékeit megtartva, hanem még magasabb szintre emelve, és megőrizve, szabadon engedtem magamban az alkotó energiákat, és nem akarok mindent megideologizálni, nem akarok olyan állításokat tenni, amiben nem a hit, hanem a tudás dominál. Tehát mást hiszünk, és mást tudunk. A hit az meghatározhatatlan, és ha elkezdjük meghatározni, abból baj lesz. Erről szól a teológia történet, meg a vallás történet. Hogy a hit meghatározottságai mentén az emberek elkezdik ölni egymást. Mert először a gyűlölet csak verbalizálódik. Tehát, hogyha aki nem úgy hisz, ahogy én, az vesszen, mert úgyis pokol fia, kárhozat fia, úgyhogy ki is hirdetem itt a staterjelis ítéletet, akkor ebből ez lesz. És minden vallásban, vagy legtöbb vallásban, szinte minden vallásban ez megtörténik, mert a vallással nagyon nehéz együtt élni. Mert a vallás állítása abszolút, ugyanakkor ellenőrizhetetlen. Az a jó, hogy ellenőrizhetetlen, mert ha ellenőrizhető lenne, akkor nem kéne hinni benne. De mivel ellenőrizhetetlen, ezért vissza is lehet élni vele. És a visszaélés nem feltétlenül tudatos, hanem a legtöbb esetben a cél szentesíti az eszközt elv alapján történik, jó ügy érdekében szerveződünk, aztán vegyes eredmény jön ki belőle, és ez sem felekezet vagy korfüggő, hanem áthatol az egész történelmünkön, mert a hittel való együttélés az egy nagyon, az a legnagyobb kihívás, mert az Isten abszolút, végtelen, én véges vagyok, és relatív, és függő, és a kettőnek az együttélése problematikus. És hogyha ezt szabályozni akarom, akkor egy idő után a szabályaim válnak Istenné, én pedig kis Istenné, aki kihirdeti a szabályokat mások fölött, és ebbe nagyon sok ember meg fog sérülni. Úgyhogy kutatom, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Én most abban hiszek, hogy személyesen, őszintén, elsősorban és alapvetően a Bibliában kutatva, mert hozzáteszem, hogy a hitem azért annyira továbbra is exkluzív, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás isteni ihletettségét vallom, de mivel pont az előbb említett okok miatt, tehát a rendszer alkotása, vallással való visszaélés miatt a történelemben Jézus nevén, kereszténység nevén, meg zsidóság nevén is valami mást ismertek meg.
Bocsánat.
Mást ismertek meg, mint ami ennek az igazi valója, az esszenciája, ami szerethető, ami gyönyörűséges, ami magával ragadó, és ami most is számomra a legfontosabb, meg nagyon sokak számára. Tehát mást ismertek meg. A rendszer, a tan már más valakit kommunikált, és amikor azt mondjuk, hogy kereszténység, Jézus, egyház, stb., papok, lelkészek, Biblia, olyan asszociációk ébrednek fel az emberekben, főleg a modernitás óta, néhány száz év óta, ami eltaszítja az embereket ennek az értékeitől, és ez azért van, mert nem azt hallják, nem azt látják benne, ami valójában benne van. Ezért pedig én elsősorban inkább a hívők történetét teszem felelőssé, de nem egyénenként, hanem mint folyamatot, vagy magamat is, ha úgy tetszik. Úgyhogy én most azon vagyok, hogy és ezért visszautalok az elejére, hogy ezért nem teológiai formában, hanem ilyen szabad bölcselet, illetve a költészet eszköztárával igyekszem a transzcendenciát, a hit lényegét is megközelíteni, és sokkal megengedőbb vagyok, mert valószínűleg picit többet tudok, mint amit akkor tudtam, amikor még kevesebbet tudtam. És aki kevesebbet tud, az mindig hajlamos arra, ugye erre egy pszichológiai tétel is van, hogy minél kevesebbet tud az ember, annál hajlamosabb arra, hogy úgy vélje, hogy nagyon sokat tud, mert a nem tudása nagyon kis területen érintkezik az általa nem tudott dolgokkal, és ezért ez a kis felület, ahol érintkezik, becsapja, és ezért maga biztosan állítja a nem tudásáról a minden tudást. Minél többet tud az ember, annál jobban elbizonytalanodik, és én most az Istenben egyáltalán nem vagyok elbizonyított, tehát attól nem kell félnem, mert az egy megtapasztalás számomra, hanem az Istenről szóló levezetések szilárdságában, emberi levezetések szilárdságában vagyok elbizonytalanodva, nem az ő személyében, és nem is abban, amit biztos, hogy ő mondott. És a Bibliát, azt ő mondta, azt emberek jegyezték le, van ebben egy holtjáték, persze, fordítások, stb., de ugye ezt azért a tudomány, a forrás kritika, stb. Bebizonyította, aki érdekel nézen utána, hogy az átiratok nem torzítottak annyit, tehát a Biblia az Isten szava. De azt mindegyikünknek értelmezni kell, mert ha csak én értelmezem helyetted, akkor én el foglak nyomni az én értelmezésemmel. Persze van jogom ehhez, és hogyha meghagyom a szabadságodat, hogy az én értelmezésemet kétségbe vond, akkor úgy teljesen jól tud működni, csak néha elfelejtjük ezt a jogot megadni a hallgatóinknak, és elvárjuk, hogy azt az értelmezést, amit mi interpretálunk, azonosítsák az abszolúttal. Szóval ez az én kis levezetésem a hívő történelmemhez, ami még most is tart, és könnyen lehet, hogy most is tévedek, de most legalább már sejtem, hogy lehet, hogy tévedek, akkor pedig úgy gondoltam, hogy biztos, hogy nem.
Hát meg idősödsz, hogy puhul a szíved, nem?
Igen, igen. Ez a legegyszerűbb megfogom. Inkább beszéltet, látom, te sokkal jobban megragadod a lényeget, nem ilyen szószátjár módon.
Nem én fogok beszélni, rád kíváncsiak az emberek. Mikor indult ez a korszak? Tehát ugye ez a harmadik korszakról beszélünk.
A harmadik korszak az, hát mondjuk az, hogy tágabb értelemben olyan 10 éve, szűkebb értelemben olyan 3-4 éve.
Ez a prédikátorról van.
Az még egy kicsit korábbi korszak, tehát nekem sok korszakom volt. Prédikátor egy picit előbb indult, mint ez a, mondjuk ez a, ezt úgy nevezem, hogy szózene korszak. Tehát a szózene az egy olyan műfaj, amit tulajdonképpen most így csinálok, ez mind szózene, tehát szövegelés, zenélés, verselés, slam poetry, poénok, ez mind szózene, és akkor ezt én ilyen párban szoktam művelni a kultúra legkülönbözőbb területről érkező képviselővel. Éppen holnap Geszti Petivel megyünk Soltvadkertre, de volt már tényleg ebben a fennállásban az elmúlt másfél évben, kb. Akkor indult a legkülönbözőbb nagyszerű emberek, Koltai Robi, Bereményi Géza, Parti Nagy Lajos, Müller Péter, Sziámi, Grecsó Krisztián, Kollár Klemenc Laci, Mennyhárt Jenő, most Karamel, hogy teljesen mást is mondjak, tehát nagyon sokféle emberrel léptem föl közösen, és akkor ugyanezt csináljuk, hogy egy dal, vagy két dal tőle, két dal, vagy vers tőlem, közben néha így poénkodunk, meg így szabadon anekdotázgatunk, szóval ha van kedvetek, és legközelebb meglátjátok, hogy szózene, akkor gyertek el, lesz Pesten is jó sok, remélem. Úgyhogy ez a szózenei univerzum, ez az, ami mondjuk azt, hogy ilyen tágabb értelemben 3-4 éve indult, gondolatban, belső munkában, és egy olyan másfél éve dugta ki a fejét a földből.
Ki zene?
Akkor most az előbb kimaradt Zsidók királya. Ezt a dalt, ezt olyan 10 évig fogalmaztam magamban. Ez a hívő korszakomnak a közepén fogalmazódott meg. De szóval ami jól van, és őszintén, és szívből jövően van megfogalmazva, az valahogy úgy kanonizálódik magától most a szónak abban az értelemben, legalább a kis, én kis világomban, és azt teljesen azonossággal vállalom. A tartalmát meg még nagyobb azonossággal, mert ugye ez az állítás, hogy a názereti Jézus, a zsidók királya, ez egy paradoxon, amit Pilátus egy feliratot képezett ebből Jézus keresztjén, azon a római kivégző eszközön, és óriási cinizmus is van benne, meg óriási igazság. Pilátus azt mondta, nesztek nektek zsidók, ezek vagytok ti, akik királyatokat kicsináljátok. Ugyanakkor benne van az a implicit módon, az a csodálatos jövőbeli igazság, hogy egyszer Jézus megjelenik majd, mint Izrael királya. Zenekar a lomba szélben illatok, sivatagon emlő vízesés, mint ezer ügyes fénybogár a csillagok. Ki az, aki így üzen, hogy él? Ilyen ez az eldugott kis tartomány, a hely, amiről Róma nem beszél. Valaki itt nem kapott már szállodát,
nap, amikor Betlehembe ég. Fiú született egy új világra, gyönyörű nevét a föld kizárja. A názareti Jézus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidók királya. E bekukatása részek gúnyolók. A tömeg, aki rossz oldalra állt, lelete rázta meg a földgolyót, sok eszeveszett zsarnok otthonát, de egyedüliként a sírból visszatért, a menekülő szívre rátalál, siet is, hogy összegyűjtse nemzetét, de Babilon is végig ellenáll. Hova fut a történet iránya? Ma azon a táblán mond mi állna. A názareti Jézus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidó királya. A vadidegen izmusoknak vége lesz, hazahoz a Jom Kipúri vér. A kitagadott szív már újra ébredez, beragyog a szombat esti fény. Hazamegy a bankvezér, a kis szatócs, lepereg a szörnyű üldözés. Oda jut a rendező, a nagy tudós, mert mit is ad a Nobel-díj a pénz. Beleremeg Brooklyn éjszakája, üzenete mégsem volt hiába. A názareti Jézus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidók királya. Anya keze ringat el egy kis babát, vele van az álmos hajnalon, mint szoba meleg oldja fel az uzmarát, és legurul a csepp az ablakon. A szeretet így vonzza szívünk vákumát, pedig ma a kép még rejti őt, de leveszi a nagy király az áruhát, és vele jön a régi végidő. Szemed előtt szenvedése fája, a te neved is ég felé kiáltva. A názareti Jézus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidók királya.
Hát igazából egy beszélgetés nehéz befejezni, abba hagyni lehet.
De ha valamikor, akkor ez a legjobb pont.
Meg szerintem kérdezzük meg akkor a közönséget, ahogy először megbeszéltük, hogy esetleg mi az. Egyébként, ahogy én hallgatom ezeket a dalokat, nekem elég konvencionális megszólalásúak. Nem a szöveg.
Ő tehet róla.
Nem a szöveg.
Nem, ez egyébként a... Nem, az a helyzet, hogy én, az én zenei ízlésem az abszolút nem a punk zene, és abszolút nem a dark diszonancia, abszolút nem. Az én zenei világ, tehát ha én tudnék énekelni, akkor én olyan zenét csinálnék,
mint... De itt próbálsz.
Próbálok, tehát a legjobb azt próbálni, amiben nem vagyunk olyan erősek, így tudunk fejlődni. Tehát ha tényleg tudnék énekelni, akkor én olyan dolgokat próbálnék meg előadni, mint a Frank Sinatra, a Nat King Cole, a Perry Como, a Dean Martin, az Andy Williams, és azok az amerikai énekesek, akik nagy ívben megkerülték a rock and rollt, és az amerikai középosztály sok esetben gicses, végtelenül szentimentális, nyolchengeres, konformista zenét szolgáltatták. Ez az én zenei. Tehát ha egyet kell kiválasztani, akkor ez, de a funkit is nagyon szeretem, ahhoz is kéne énekelni, ugye tudjuk, hogy kik csinálták. Tehát minden, ami nekem tetszik, az jobban kéne énekelni, de hát ez így most így adatod. Tehát, hogy nem a blues, se nem a blues, se nem a rock, se, és még kevésbé a punk, meg a nyugat. Mindent szeretek, persze ilyen multikulturális vagyok zeneileg, de ezeket sokkal kevésbé szeretem, mint ezeket a szép harmonikus dolgokat. Úgyhogy én, és mint hogyha visszagondolsz a neurotik dalokra, akkor azok is tök konvencionális akkordmenetek voltak, csak attól lett annyira extrém, bizarr, és stb., hogy az az előadásmód, az az attitűd, meg az a slampos amatőrség, amivel ott ez művelve volt, az hozta létre azt a plusz.
Hát meg a rap, meg
egyáltalán. Igen.
A szómágia. Na jó. Szabad a pálya.
Bemelegítőként elmondok egy anekdótát, ami ugye csak az, hogy segítsem a kérdést, tehát ez tényleg arra vonatkozik. Ez egy ilyen underground körökben egy ilyen mitikus, de valós történet, hogy ennek a körnek az egyik ilyen legkreatívabb és legemblematikusabb, de életveszélyes arca volt a Gémes Dixi, aki tényleg mindent megmert csinálni, tehát túlontúl is, tehát az tényleg az fokozatlan volt. A lényeg, hogy egyszer acélelvtárs eljött a Fiatal Művészek Klubjába, és egy ilyen fórumot akart tartani, hogy itt összehaverkodjon a művészekkel, és akkor miután elmondta a beszédét, várta, hogy kezdődjön a haverkodás, és akkor Dixi feltette a kezét. Lehet kérdezni? Természetesen, hát ezt szerettem volna kérdezni. Úgyhogy lehet kérdezni.
Tulajdonképpen, ahogy is most itt Rockember Zoltán vagyok, hogy itt a végén mondtad, hogy neked ez a zenei világod, igazából ez a csendes és szívhez szóló és mélyen zengő. Szóval sok ebből a korszakból, amiben te is tartozol, ebben sokan vannak így ezzel. Tehát, hogyha a Nick Cave-re gondolok, tehát aki elkezdte a birthday party-val, hiszen lett belőle egy ilyen börtön lázadó, és hát aztán balladák, és most aztán ilyen nagyon, nagyon szomorú szívhez szóló dolgokat ír, vagy akár a Johnny Rottennek az utolsó száma, hogy a felesége halála megérintette, és akkor ettől egy ilyen lírai zenét írt. Hogy ezen gondolkodtam most közben végig téged hallgatva, hogy nekem beégett a retinámba egy 86 körüli kép rólad, amikor az Almási téren után egy neurotik és embersport koncert, valami ilyesmi lehetett. És az embersport játszott benn, baromira untuk, kijöttünk, pedig szerettem az embersportot, csak borzasztóan rosszul játszottak. Ti se tudtatok egyébként azokat a neurotik számokat, amik olyan rohadt jó, tehát ez a break, vagy a...
Dorozsmai Peti stúdiójába kozmetikáztuk, és ki, ez, ami akkor indult.
És azt soha nem tudtátok eljátszani koncertet, az szörnyű volt, amit csináltatok, de a hangfelvétel az annyira rohadt jó volt, tehát a rock and roll az nem egy tánc, az tényleg a korszaknak a himnusz. Most beégett a retinámba egy kép rólad, hogy kijöttünk az embersportról, és akkor volt egy asztal, azon volt egy szék, és annak a széknek a tetején voltál te, és ott táncoltál és üvöltöztél, és mindenki azt nézte, hogy mikor fogsz lezuhanni. Szerintem... Te is ott voltál? És kezében volt egy... A tetején, te emlékszel erre? És a kezedben volt valami deszka, és ott táncoltál és énekelt, és azt mindenki attól félt, hogy mikor esel le, utána mindenki attól félt, hogy mikor kursz fejbe valakit ezzel a deszkával. És most azon gondolkodtam itt végig, hogy most egy baromira a helyeden vagy. Tehát, hogy volt ez a punk lázadó korszak, volt ez a hites bigott korszak, és most tényleg hallgatlak téged, és tényleg rendkívül a helyeden vagy, és ez nagyon tiszteletre méltó, és mégis rohadtul sajnálom, hogy nem látom ezt újra, amit 86-ban.
Hát alapítsát a zenekart, és csináld meg. Ennyi idősen már nem áll jól ugyanaz. Egyébként azt hittem, hogy egy Johnny Cash-t fogod mondani, mert ugye neki, ő aztán az egész életműve ezekben a lírai balladisztikus ilyen fájdalom, és főleg az utolsó korszak, amikor feldolgozta ugye a Nine Inch Nails dalt is, a Hurtöt, meg más zseniális dalokat, és ahogy ő előadtat, az hátborzongató. De persze sok példa van. Értem, amit mondasz. Gyere. Van egy dalunk, ami aztán tényleg ez azért jó, hogy eljátsszuk, mert ez viszont erre a kiállításra szól. Ugye ez a 2005-ben csináltunk egy albumot, az volt a cím, Önök érték, és azon volt az Őriz Dallángost, a Tiszt, ami ugye a Fenyő Miki tiszteletére és parodiájára alkottatott, és akkor volt ez a Mama Csitjeni szerint. Mert... Lehet segíteni. Ez itt dajstó, dübörög a balcsi, egy kicsit még komcsi, egy kicsit már amcsi. Cetlin, ezzel nem leszel duci, csak izmos. Jaj, de jó, hogy véget ért a szocializmus. A szolárium drága, de barna karod ámít, ne búsuljon drága, nem a bőrszín számít. Szól Teri néni, ha manikürből körmenet. Kell ismert hova tovább nyakunkon a körmenet. Mama učiteljnica, atyec inženjer, ne itt, hogy ők a hunyó. A földön minden él. Babuska szígyi doma, szabáka így iszuda. Itt marad 75-ből a még kis diktatúrán. A fater piarista, de materialista, a mutter szeme tiszta, pedig ő is volt kiszta. Összepiszkolt unoka, kezében egy klassz Barbie. Lassabban egy kicsit, de pusztító, mint Klaus Barbie. A kredenc már úcska, fiókja zsanéros, fölött a póster, Rio de Janeiros. Mari egyet kér, évi 20 milliót. Lenni görög diplomát, de nem lenni idiót. Mama učiteljnica, atyec inženjér, ne itt, hogy ők a hunyók, a földön minden ér. Babuska szígyi doma, szabáka így iszuda. Itt marad 75-ből a mi kis diktatúrán.
akció, horror, vagy egy régi krimi hív. Mindegy az, hogy mi, csak legyen primitív. Fritter Irinán kék kürruhát hord Andrej. 5,8, 5,9, 5,3. A garázsból a fér üvölt, hogy már megye, a doboz előtt ül, az ország a megye, az agy még vöröses, az eszme barna. Egy perc múlva dühöng az eszmeralda. Mama učiteľnica, a tec inženér, hitt, hogy ők a hunyók, a földön minden ér. Bábuska szígyi domá, szabáka így is szuda, itt marad 75-ből, a mi kis diktatúrán, itt marad 75-ből, itt marad 75-ből, a mi kis diktatúrán, itt marad 75-ből, a mi kis diktatúrán.
Nem tudom, miért szabad itt mondani, de... Szóval ilyen is van. Van még kérdés? Hát, ha most megtermékenyedett a táptalaj.
Vagy menjünk haza.
Vagy menjünk haza. Szóval minden kérdés megválaszolva, örülök neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
Na, én nagyon szépen köszönöm, Gyuri. Tamás.
Majd gyertek el a szózenére.
Köszönjük szépen.
Ott volt egy kérdés.
Igen.
Melyik?
Az enyém?
Nehéz kérdés.
Ma csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek. Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, ahogy este örkénylik a Duma, majd a nap kell, és fölfénylik a csoda, felnézek oda, ahol van mindenek oka. Szeretem, ahogy a város pesdül, ezért nem Londont választom Pestül, a halászbástya, mint a fotón megserezdül, és én belül hiszek szentül. Itt a klaszter, a klaszter, a klaszter már hotel, ott a flaszter már fogy el, hol a léci, a léci, a létszínvonalból lépni túl pár könnyen. Itt még Rijkönnen se jár könnyen, de bár jönne a nyár röngen sugára, az ég tetejéről a juhászbojtára, persze fölösleges dolog sütnie oly nagyon, hisz a mikrosütő ma már eleve nem egy vagyon. Úgy szeretem a szívhangot, úgy szeretem a város zaját, sok töredezett szép arcot, kik üzenik, hogy még van tovább az utakat az ősparkon, a betűket a fák oldalán, ők jelölik, hogy hol harcolt Vinettu a hős indián.
Gellért nézi a hegyről, ahogy Erzsébet lemegy hídba. Lerogynék a járaton, de hév kötelez, itt vagyok elhívva, hol Liszt a reptéren, marcipán Mozarton a módszertan, hogy Beethoven kutyussal osztozik az Oszkáron, forgalom, dal, zsong, itt Bach csomópontja, fúgák repednek, egy brigád az utat bontja. A fék hangból is hallom a zenei át, ez az áthallás, kép mit nem láthat más, hogy az itt szereplőknek végül kellett csalódnia. Fogy a világ, szegény kalória. Részemről pedig hozzá itt a Chaplin linguisztika. Ismerem a dörgést, de mikor lesz itt villám? Pedig nem a közért fokú magyarról tartanak itt nyilván. Persze nem vagyok Rambó, se Marlon Brando, csak olykor egy kis budapesti gyarló mandró, de itt sütöm ki a szóját, a szójátékokat, a nem jóját, ezeket a jó játékokat. Szavak ütemét hallom, az egyedüli mély vallomást, gyerekeket fényt alkony, milliónyi kép albumát. Bemegyek egy szűk ajtón, de kicsi lett a én iskolám. Figyelem egy űrt rajzot, a nemecsekek édes korán. Úgy szeretem a szív hangot, úgy szeretem a város zaját. Sok töredezett szép arcot, kik üzenik, hogy még van tovább. Az utakat az ős parkon, a betűket a fák oldalán, ők jelölik, hogy hol harcolt Vinettu a hős indián. Nem azért vágok ilyen hülye képeket közben, mert azt hiszem, hogy valami nagy énekes vagyok, hanem csak így jön ki.
Na, szerintem itt a vége. Gyuri, Tamás.
Köszi szépen, hogy eljöttetek tényleg.